Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ünnepi Isten tiszteletünk elején a 187. dicséretünket énekeljük együtt. Foglaljuk el most a helyünket, és keressük meg a 348. dicséretet. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket. Tehát a 348. énekünk első három versszakának éneklésével. a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, figyeljünk együtt húsvét örömüzenetére, ahogyan azt Pál apostol adja elénk a korintusiakhoz írott első levele 15. fejezetében. Isten beszéde tehát a korintusiakhoz írott első levél 15. fejezetéből, az első 20 versből hangzik hozzánk a következőképpen. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnél, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőké. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk. Mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Urunk Istenünk, tegye áldottá igét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk most szavára. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk azért, hogy ünnepre gyűlhettünk egybe itt a házadban. Áldunk és magasztalunk azért, hogy hallgathattuk a húsvéti örömüzenetet. Áldunk és magasztalunk téged mindazért, amit te cselekedtél értünk embereket. Áldunk és magasztalunk azért, amit most az igéből is hallottunk, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Magára vette a mi ítéletünket, elszenvedte azt. Köszönjük, hogy megszerezte a bűnbocsánat ajándékát számunkra. Köszönjük, hogy megnyílt az út hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy élhetünk mi is igazán tartalmas, minőségi életet az Úr Jézus Krisztussal, a veled való közösségben. áldunk és magasztalunk azért, hogy az Úr Jézus Krisztus győzelméről olvashatunk, hallhatunk, és köszönjük, hogy ez a győzelem, ez a mi életünket is egészen alapjaiban változtatja meg, hogyha mi ezt hittel elfogadjuk magunkra nézve. Most azért imádkozunk, hogy miközben itt együtt vagyunk, hallgatjuk az igét, közben szent lelked által kérünk, végezd el ezt bennünk, hogy tudjunk hinni Jézus Krisztus győzelmében, s hogy ezt a győzelmet mi is megismerhessük a magunk életében. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, árasz ki közénk szent lelkedet, áld meg ezt az ünnepet számunkra. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. harmincharmadik dicséretünk első versének éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. Isten igéje most Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 15. fejezetéből, a 34. és 58. versekből hangzik hozzánk, majd pedig a Zsoltárok könyve 26. részének 12. verséből. Olvasom tehát először Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 15. fejezetéből, a 34. és 58. verseket. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. A Zsoltárok könyve 26. részének 12. versében pedig így vall a Zsoltáros. Lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Egy földrengés túlélt személy beszélte el, hogy az a 10 másodperc egy örökké valóságnak tűnt neki, hiszen nem tudta sem azt, hogy mikor fog véget érni, sem azt, hogy egyáltalán hol lesz a végén. Kifutott az utcára, mert nem bízott abban, hogy a háza ellenáll a földrengésnek. Abban a pillanatban nem kívánt mást, csak hogy szilárd talaj legyen a lába alatt. Manapság többféle módon is át kell élnünk azt, hogy reng a föld a lábunk alatt. Sokaknak szó szerint természeti katasztrófák következtében. Másoknak a munkahelyükön inog a talaj a lábuk alatt. Aztán a kapcsolataink sem igazán megnyugtató módon alakulnak. Nemrégen került a kezembe egy összeállítás az 1989 és a 2009-es esztendő közötti időszakról. A címe is az ennek az összeállításnak, hogy 20 év számokban. Néhány adatot hadd idézzek ebből. 1989-ben a házasságkötések száma mintegy 70 ezer. 10 évvel később, tehát 2009-ben mintegy 42 ezer. A vállások száma az 1980-as években 1000 házasság kötésre 350 vállás esett. A 2000-es években 1000 házasság kötésre 590 vállás. Az 1980-as években minden 8. gyermek született házasságon kívül. A 2000-es években minden 3. gyermek született házasságon kívül. Ezek az adatok is mutatják azt, hogy minthogyha a kapcsolatainkban, a magán, a családi életünkben sem éreznénk biztos talajt a lábunk alatt. Ezzel szemben mit olvastunk a Zsoltárok könyve 26. fejezetéből? Hogyan vallott ott a Zsoltáros? Azt mondja, hogy lábam biztos talajon áll. Álmodozó ez az ember? Azért, mert ilyet állítani magáról? Beképzelt? Vagy abban a korban, amikor ő élt, ez még valóban lehetséges volt? Van helyük ezeknek, és az ezekhez hasonló kérdéseknek. Hiszen ahhoz, hogy biztos alapra építhessük az életünket, először is meg kell találnunk a szilárd alapot. Ennek megítéléséhez pedig józanságra, világos látásra van szükségünk. A magyar nemzet tegnapi számának mellékletében szerepel egy tudósítás a Váci fegyház és börtönben folyó missziós munkáról. Csuka Tamásné református börtön lelkész többek között arról is beszél, hogy milyen környezetből érkeznek oda az elítéltek, milyen gondolkodásmód jellemzi ezeket az embereket. Például az egyik fiatal ember legkedvesebb, még egyszer mondom, legkedvesebb gyerekkori családi emlékképe, amikor a papája ölbe vette, és beemelte egy idegen konyhaablakba, hogy hozzon ki a házból valami elmozdíthatót. Bennünk talán meghűl a vér, ilyeneket hallva, hogy valakit ilyen emlék köt az édesapjához, és ez a legkedvesebb emlék. De hát számára úgy tűnik, ez volt a természetes. Valószínűleg ebbe született bele, ebben nőtt fel, erre tanították meg, ezt szokta meg. Nem észlelte azt, hogy ő valami rosszat tesz ilyenkor. Valószínűleg azt látta, hát az életet így is lehet élni. Most lehet, hogy valami olyat is gondolunk magunkban, hogy igen, sajnos van ilyen réteg is a társadalmunkban, és ez is jelzi, hogy végre rendet kellene már teremteni. Nyilván van ebben igazság. Izgalmas kérdés persze az, hogy hogyan képzeljük el a rendteremtést. Már csak ezért is ajánlom elolvasásra ezt az emlegetett írást. Én azonban most elsősorban azért hoztam szóba, mert bár mi, akik nem voltunk még börtönben, és nem ilyen életet élünk, előszeretettel határoljuk el magunkat tőlük, akiket mi sokszor valljuk be, csak úgy emlegetünk, hogy börtöntöltelékek. És talán nem is fog tetszeni az, amit most mondok, hogy pedig van, amiben hasonlítunk hozzájuk. Ugyanis minket is meghatároz az, amibe beleszületünk. Márpedig egy olyan világba érkezünk, mely leginkább a szerzésről szól. És amikor szerzésről beszélünk, akkor is elsősorban a kézzel fogható dolgok begyűjtéséről van szó. Mert valahogy úgy gondolkozunk, és nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy az a valóság, amit látok, és amit kézzel meg lehet fogni, és meg lehet ragadni, és leginkább az a valóság, amit úgy tudok megragadni, hogy és ez az enyém, az én birtokomban van. Olyan világba születünk bele, amely azt sugallja, akkor leszel boldog, hogyha körülveszed magad mindenféle tárgyakkal, sőt, hogyha azokat időről időre lecseréled újabbakra. Az ötlik a szemünkbe úton, útfélen, vagy azt halljuk leginkább, hogy valósítsd meg önmagad. Mert ez az életed kiteljesedésének az útja. És aki ebben meg akar akadályozni téged, azt taszítsd félre. Vagy legalábbis, ha ilyet nem akarsz megtenni, akkor nyugodt szívvel hajtott őt, ne foglalkozz vele. Lényeg az, hogy te juss előbbre. Te érj el sikereket, te légy népszerű, te győzd le a másikat. Ez pedig felerősíti azt az önzést, amely, és most megint olyat fogok mondani, ami tudom, hogy nem nagyon tetszik nekünk, többé-kevésbé ott van mindegyikünkben. És aztán felépítjük, hát valahogy így az életünket, azzal a meggyőződéssel, hogy biztos alapon áll. Pedig lehet-e biztos az, aminek a tartó oszlopai mulandó dolgok. De ezzel valahogy nem akarunk szembenézni. Vagy azt gondoljuk mi is, hogy ez a természetes. Hiszen, mint ahogy az a fiatalember, akit itt emlegettem, hogy számára az volt a természetes, az volt a kedves dolog, olyasmit élt át az apjával kapcsolatban, hogy viszi magával, amikor rabol, amikor lop, nekünk is volt ez a természetes. Hát mi is ebben nőttünk fel. Végül is mindenki így él, gondoljuk, vagy ki is mondjuk. Ezért is van nekünk szükség arra, amiről pedig Pál apostol a korintusiaknak írt, ahogyan itt ezt a 15. fejezetet is kezdi, hogy eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot. És milyen jó dolog, hogyha már van mit eszünkbe juttatnia Isten szent lelkének. Ha már hallottuk az evangéliumot, ha már ismerjük az evangéliumot. Ugyanis az evangélium, az Isten igéje számunkra tükör is helyzetünk józan felméréséhez, a tisztán látáshoz. És be kell vallanunk, testvérek, hogy igen, még ehhez is szükségünk van, most így mondom, külső segítségre, hogy a helyzetünket valóban tárgyilagosan tudjuk felmérni. Isten azonban adta nekünk az ő kijelentését. Kezünkbe adta a Szentírást. A Váci Fegyház lelkésznője arról is szól, hogyan juthatnak el az elítéltek annak a felismerésére, hogy bűnt követtek el. Idézek az írásból. Ehhez a felismeréshez gyakran a Biblia ad támpontot, amelynek példabeszédei sokuknak felnyitják a szemét, hogy valóban gonosz tetteket követtek el. Ez szembesülés rendszerint lelki gyötrelmekkel teli katarzist jelent. Amiután jöhet a megtisztulás, Isten kegyelméből a megbékélés önmagukkal, és erős elhatározás a gyökeres szakításra a bűnökkel. Az újságíró pedig ebben a cikkben azt a megfigyelését is közli, hogy többeknek, mármint az ott lévő szabadult raboknak, ugyanis egy olyan ünnepségről tudósít itt, ahol már szabadult rabok is voltak, illetve ott voltak sokan a bent lévő rabok közül is. A lényeg az, hogy többeknek ott volt a kezében a Szentírás, és így írja, hogy a rongyosra olvasott, sok helyen aláhúzott, széljegyzetekkel ellátott Szentírás. Hát aki így olvassa Isten igéjét, és aki még az ő szent lelkét is kéri, hogy tegye személyessé számára az olvasottakat, az Isten kegyelméből megláthatja, és meg fogja látni a valós helyzetét. Azt, hogy mire is építette fel az életét, mire alapozta, és hogy hová jutott. Aki azonban az Isten igéjét olvassa és hallgatja, az továbbmenve azt is megértheti, hogy van viszont biztos alap, szilárd alap, amelyre érdemes építeni az életünket. Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 15. fejezetében igazából ezt fogalmazza meg. Erről a biztos alapról szól. Mi egészen röviden úgy is mondhatnánk, hogy életünk számára a biztos alapot maga az Úr Jézus Krisztus, a megváltó, a megtartó jelentheti, a vele való közösség, és így általa az élő Istennel való közösség. De hogy ez mit is jelent még számunkra a mindennapokban? Azt most így húsvét ünnepén, annak a fényében, amit itt hallottunk az igéből, gondoljuk egy kicsit részletesebben végig. Az, hogy Jézus feltámadt, az akkori embereket is arról győzte meg, hogy Isten Jézus Krisztus kínhalálát elfogadta, mindannyiunk helyet bemutatott érvényes áldozatnak. Ez az első öröm híre annak, hogy van biztos alap. Hiszen igazából ezért, és így ismerhetem meg az Urat, aki a kősziklát, a biztos alapot jelentető az életem számára. Hadd mondjam még egyszer ezt a jó hírt. Isten tehát Jézus Krisztus kínhalálát, golgotai kereszthalálát elfogadta, mindannyiunk helyet bemutatott érvényes áldozatnak. Ez így kicsit elméletileg hangzik, de ennek nagyon gyakorlati következményei vannak. Mert egyebek között ebből következik az is, hogy aki ezt hiszi, aki az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltóban hisz, azt az igazságos Isten nem mind büntetést érdemlő bűnöst tekinti, hanem igazzá nyilvánítja. Tehát, amilyen valóságos tény az, hogy Jézus a halála utáni harmadik napon feltámadt, ugyanilyen valóságos tény az, hogy aki hisz ő benne, azt Isten igazzá nyilvánítja, mintha soha semmilyen bűnt nem követett volna el. Ha egyszerre állnánk fel a Lánchídra, a bűneim súlya alatt összerúgna a szerkezet. Ezt a mondatot az emlegetett Váci fegyházban jegyezte meg valaki. És úgy arra gondoltam, hogy igen, aki azok közül, az emberek közül megtér, megérti, és elfogadja úgy mindenestől, hogy mit is tett az Úr Jézus Krisztus érte, hogy mit is jelent az, hogy az ő bűnét is magára vette Jézus, és elszenvedte az ítéletét. Igen, hát azt tudja igazán értékelni Isten e nagy-nagy szeretetét. S mi? Vajon mi van velünk? Akik tetlegesen nem gyilkoltunk, nem raboltunk, felismertük-e már? És beismerjük-e mégis, hogy mi is csak Jézus Krisztussal együtt állhatunk meg Isten előtt? Jó lenne ezt végig gondolni minden részletével együtt, mert nagyon fontos, hogy ezt igazán higgyük. És hogyha ezt igazán hisszük, akkor a szívünkből fölfakad az Isten magasztalása. Igen, mit jelent ez, hogy tiszta lappal indulhatok? A másik, ami Jézus feltámadásából következik, ez az egyszerű igazság, hogy ő akkor él, most is. És hogyha él, akkor betű szerint igaz az az ígérete, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Keresztelések alkalmával újra és újra halljuk Jézusnak ezt az ígéretét. De vajon elég tudatos-e ez bennünk, akik azt mondjuk, hogy mi Jézus Krisztusban hiszünk? Jézus Krisztus velünk van minden napon. Hát ezért van értelme annak például, hogy imádkozunk. Mert nem a falhoz beszélünk, vagy csak úgy magunkba beszélünk. Nem a mennyezetig hatol az imádságunk, mivel Jézus Krisztus él, és hallja, amit mondunk neki. Aztán mit jelent még ez, hogy Jézus Krisztus velünk van minden napon? Hogy ő feltámadt és élő Urunk. Megint csak az emlegetett írásra utalok. Abból megtudhatjuk az egyik megtért, tehát Jézus Krisztus követőjévé vált volt rabról, hogy pozitív kisugárzása nyomán már van munkája. Holott azt gondolom, azt mindnyájan tudjuk, hogy azoknak különösképpen nehéz munkát találni, vagy szinte lehetetlen, akik börtönből kerülnek ki. Ezt is jelenti az, hogy Jézus Krisztus élő Úr, hogy számára semmi sem lehetetlen. Hogy ő tud megoldást adni valóban a gondjainkra. De azt is jelenti, amit pedig egy másik rabnak, szabadult rabnak az életében lehet megfigyelni, és erről is olvashatunk, hogy 10 évet húzott le rácsok mögött, de ott bent a börtönben megtért ő is, Jézus Krisztus követőjévé vált, és aztán kiszabadulva targonca vezetőként munkát kezdett keresni. De teltek a hónapok, és már egy év is eltelt, és nem kapott munkát. Hát erkölcsi bizonyítvány nélkül még nehezebb. De ott van ebben az írásban az is, hogy mégsem keseredett el. Mert számára tényleg valóság volt az, hogy Jézus Krisztus ezt ígérte, veletek vagyok minden napon. Ő tudta, hogy Jézus Krisztus jelenlétében folytathatja az életét, és ő számíthat az Úr Jézus Krisztusra. Békességet kapott tőle. De a hívő ember erkölcsi felelősségének és tartásának is valójában Jézus Krisztus feltámadása az alapja. Olyan jellemző az, hogy ezt a hosszú fejezetet itt Pál apostol a korintusi gyülekezethez írva, ezzel a felolvasott verssel fejezi be, amit itt a végén hallottunk. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek sziládak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Éppen ezért, mivel Jézus Krisztus feltámadott és él, úgy éljetek, mint akik tudjátok, hogy érdemes az ő tanácsai és parancsai szerint élni. Nem hiába való az, amit így tesztek, és úgy éljetek, mint akiknek tudnotok kell, hogy felelősek vagytok neki. A hívő ember nem úgy végezi, és nem úgy kell végezni a munkáját, hogy félelemből görcsöl, de nem is stréberkedni akar, hanem az természetes már számára, hogy az egész életem az én Uram szeme előtt zajlik. Nem akarok én semmit sem az ő háta mögött cselekedni, és ezért hűséggel el akarom végezni azt, amit ő bíz rám, és örömmel végezhetem. És ugyanakkor azzal a reménységgel, ahogyan itt hallottuk, hogy nem hiába való. Jézus Krisztus tud védelmet adni a támadások, a nehézségek idején is. És ezért egészen természetesen történhet akár olyan is, hogy ülünk az orvosi rendelőnek a várójában, és amíg ott vagyunk, addig magunkban imádkozunk. Imádkozunk az agyonhajszolt orvosokért, imádkozunk magunkért is, kérve, hogy áldja meg és vezesse az orvost Isten, hogy eltalálhassa a bajunkat, hogy a valódi okra jöjjön rá, és hogy célra vezető segítséget tudjon adni nekünk. Az, hogy nekünk feltámadott élő úrunk van, ezt jelenti, hogy mi így bevonhatjuk őt az életünkbe. Sőt, nem is kell igazából bevonni, mert benne van, csak észre kell venni. Komolyan kell venni, hogy ő ott van. És a neki kiáró tisztelettel, mint Istennek kiáró tisztelettel viszonyulni hozzá. Jézus Krisztus feltámadott és él. Ez azt is jelenti, és ez a következő örömüzenete a felolvasott igéknek, hogy hatalmas képviselőnk van nekünk a mennyben. Jézus Krisztus azt ígérte, hogy ő ott az övéért szüntelenül imádkozik, és az övéinek helyet készít az atyai házban. Nem itt kell nekünk talán sok százezer forintos kriptákat építetni, talán már előre magunknak. Mi értelme van igazából ennek? Inkább kérdezzük meg az Urat, hogy azt a pénzt, amit erre szánnánk, azt szerinte inkább mire szánjuk? Hiszen nekünk, akik benne hiszünk, a mennyben van elkészített helyünk. És aki hozzátartozik, az erre a hatalmas közbenjáróra és képviselőre számíthat. Ne felejtsük el azt, hogy Jézus Krisztus ott a mennyben az Atya jobbján ül, vagyis vele azonos hatalmat gyakorol. Az az Úr Jézus Krisztus, aki ugyanakkor a mi testvérünk, hiszen ugyancsak Pál apostol a Rómaiakhoz írott levél 8. fejezetének 29. versében azt írja róla, hogy ő az elsőszülött sok testvér között. Miről van itt szó? Arról, hogyha mi Jézus Krisztusban hiszünk, akkor ezáltal az Isten gyermekeivé válhatunk. Az Isten nagy családjának a tagja leszünk, ahol az elsőszülött az Úr Jézus Krisztus. És mi pedig így a testvéreivé válhatunk. Számíthatunk arra, hogy a mi testvérünk mindent megtesz a mi értekünkben. Lehet, hogy mi itt tehetetlenkedünk, ügyetlenkedünk, talán újra és újra érezzük a gyengeségünket, a kiszolgáltatottságunkat. De sose felejtsük el, hogy van valaki, aki a legmagasabb fórumon képviseli az érdekeinket, és minden protekció nélkül, csak egyszerűen azért, mert összetartozunk. És akkor szabad nekünk erre gondolni, mi veszélyek közben is, és nem a veszélyre nézni, nem is a gyengeségeinkre tekinteni, nem is az akadályokra, hanem rá. Rá, aki feltámadt és él, és aki megígérte, hogy az Atya jobbján is képvisel minket. Ő, aki a történelem ura, aki minden embernek ura, és nekem is teljhatalmú ura. Végül ennek a felolvasott igeszakasznak az utolsó örömüzenete az, hogy Jézus Krisztus a feltámadásával legyőzte a halált. Azt szoktuk mondani, hogy a halál ellenségünk, és halál ellen nincs orvosság. És ez így is van. Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva neki teljesen tehetetlenül. Jézus azonban, ezt olvashatjuk itt a Korintusiakhoz írott első levél 15. fejezetében, hogy feltámadásával, mint utolsó ellenségünket legyőzte a halált. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy a hívő nem fog ugyanúgy meghalni, mint bárki más, hanem azt jelenti, hogy amikor meghalunk, az egyáltalán semmit sem változtat a lényegen. Ugyanúgy Jézus Krisztushoz tartozunk. Sőt, még jobban kiteljesedik akkor számunkra az az élet, amit ő maga jelent. És hogyha mi ezt komolyan hisszük, akkor ez végtelen békességet tud adni nekünk. Akkor ez kiveszi a szívünkből a félelmeket, a nyugtalanságot, meg sok felesleges találgatást is azzal kapcsolatban, hogy mi lesz, vagy van-e valami a halál után, hiszen mi tudhatjuk, hogy van, és hogy mi lesz, az attól függ, hogy én itt most ráállok-e erre a biztos alapra, amelyet Jézus Krisztus jelent számomra, az ő kereszthalálával és feltámadásával. Engedjük hát, testvérek, hogy ez a csodálatos örömüzenet, ennek minden sugara, ahogyan itt az ige alapján ez ránk ragyoghatott, ez tényleg átjárjon egészen bennünket, a gondolatvilágunkat, a kedélyünket, hogy meghatározhassák a tervezéseinket. Egész lényünket járhassa át a húsvéti örömhír, a feltámadás ténye, a feltámadott jelenléte. És akkor a mi vallomásunk is lehet az, amit a Zsoltáros így mondott, lábam biztos talajon áll. Áldom az Urat a gyülekezetben. Ámen. Forduljunk imádságos szívvel a mi feltámadott élő Urunkhoz, most úgy, hogy a 459. dicséretünket megkeressük, és ennek az első két verszakát énekeljük, és készüljünk közben a megterített asztalhoz is. Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. A legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Vizsgáljuk meg most mi is magunkat. Engedjük, hogy Isten szent lelkével a szívünkbe világíthasson, és most először kiki így magában forduljon bűnvalló imádsággal Urunkhoz, aztán pedig majd hangosan is imádkozunk. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked, hogy mi is nem egyszer hasonlítunk ahhoz a farizeushoz, akiről az Úr Jézus Krisztus egyik példázata szól, amikor is egy vámszedő is, és ez a farizeus is elment a templomba, és ott megálltak és imádkoztak. És a farizeus elkezdte sorolni, hogy mi minden jót tett ő, hogy böjtölt, és sorolta mindazt, amiről úgy gondolta, hogy neked igazán figyelembe kell venned, és tekintettel kell rá lenned. A vámszedő ugyanakkor csak megállt, és úgy sóhajtott fel, úgy imádkozott, hogy Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Urunk, most, amikor így visszagondolunk az igehirdetésre, akkor talán még világosabbá válik számunkra ez, hogy milyen könnyen elítélünk mi másokat, milyen könnyen mutogatunk újjal azokra, akik börtönben vannak, akik börtönt jártak meg, és azt gondoljuk, hogy ők a bűnösök. De most azért imádkozunk, szent lelked által mutasd meg nekünk, te magad győzd meg arról, hogy előtted mindnyájan bűnösök vagyunk. Akkor is, hogyha törvénybe ütköző bűnt nem követtünk el, olyan bűnt, ami miatt börtönbe kellett volna vonulnunk. Urunk, de milyen indulatok vannak sokszor bennünk, ha csak erre gondolunk. Milyen könnyen föltámad az irigység, vagy a féltékenység. Milyen könnyen dühbe jövünk. Milyen könnyen megszületik a szívünkben a megsértődés, milyen könnyen a szeretetlenség az, ami indít bennünket különböző dolgok megtételére, vagy éppen arra, hogy ne tegyünk meg valamit. Urunk, segíts, hogy őszintén ki tudjuk mondani azt, amit a vámszedő is mondott, hogy légy irgalmas nekem, bűnösnek. Igen, én is bűnös vagyok, én is kegyelmedre szorulok. S köszönöm neked, hogy Jézus Krisztus az én vétkeimet és mulasztásaimat is felvitte a keresztfára, magára vette, és az azokért járó büntetést, az én lázadásomért járó büntetést is elszenvedte ott. Urunk, szent lelked által munkálkodj így a szívünkben, lelkünkben, hogy őszinte bűnbánatra juthassunk, és így vehessük magunkhoz a szent hegyeket, hogy bennünk is megszülethessen az elhatározás, szakítani akarunk mindazzal, amire te rámutatsz, hogy az még elválaszt tőled minket, ami a te szemedben bűn. Kérünk az Úr Jézus Krisztus érdeméért, könyörülj meg rajtunk. Ámen. Bűnvallásunk után a hitünket valljuk meg, mondjuk el együtt az Egyetemes Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogalmazott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá pólókra. Harmadnapon halott fejéből feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jogján. Onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent életben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentett házat, hiszem a szentek egyességét, bűneink megbocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áltatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenvaló világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen kegyelméből az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Íme, kedves testvéreim, az asztal meg van terítve, minden el van készítve. Járuljatok ide a megterített asztalhoz, a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először itt az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Közben pedig, akik a helyünkön vagyunk, énekeljünk. Először a 460. dicséretünket mindegyik verszakával, és aztán pedig az utána következő énekeket addig, amíg arra szükség lesz. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szentvacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink is, és Isten kegyelméből most mi is. A mi Urunk az ő igéjében bátorít is bennünket, és figyelmeztet is bennünket, hogy öltsünk tehát magatokra, mint Isten választottai szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Áldjuk és magasztaljuk most imádságban a mi Urunkat, a kapott ajándékokért, áldásokért. Áldjunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te nem fordítottál hátat nekünk embereknek. Áldjunk és magasztalunk csodálatos üdv tervedért, amelyet viszel a beteljesedés felé. Köszönjük, hogy most is rácsodálkozhattunk erre, hogy hallhattuk, hogy mit jelent Jézus Krisztus kereszthalála, áldozata, feltámadása számunkra, emberek számára. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy lehetőség van itt a föld életünk során az újrakezdésre. Ha elrontottunk bármit is, hogyha egymást megbántottuk, már pedig különösen itt, az úrvacsorai közösség után csak ezt mondhatjuk, hogy hányszor történik ez az életünkben, mégis van lehetőség arra, hogy mindezzel oda menjünk hozzád, hogy megvalljuk neked imádságban, és köszönjük, hogy készen van a bűnbocsánat. Köszönjük, hogy most is elfogadhattuk, köszönjük neked, hogy Te nem csak a bűnbocsánat ajándékát készítetted el számunkra, hanem kész vagy szabadítást is adni mindattól, ami fogva tart bennünket, legyen ez rossz szokás, vagy bármifajta megkötözöttség. Köszönjük, hogy a természetünk, a jellemünk is változhat, hiszen az Úr Jézus Krisztussal egy új élet kezdődik bennünk, új természet. Köszönjük ezt az ajándékot, és köszönjük, hogy magához, az Úr Jézus Krisztushoz válhatunk hasonlóvá. És imádkozunk is most ezért, hogy hadd tudjuk úgy befogadni, úgy magunkkal vinni mindazokat az ajándékokat, áldásokat, amelyeket most is itt kaptunk ezen az ünnepi istentiszteleten, hogy ezek hatással lehessenek az életünkre. Ne hagyjuk itt a templomon belül, amikor majd az istentisztelet végén innen eltávozunk, hanem engedjük, hogy otthon is, aztán majd a hétköznapokban, a munkahelyünkön is, vagy bárhol, ahol vagyunk, hogy ott mindenhol befolyásolhasson bennünket, és ez befolyásolhasson bennünket, az Úr Jézus Krisztusnak a lelkülete, az ő szeretete, békessége, szelítsége, hogy ezt tudjuk megélni mi is, és továbbadni. Uram, kérünk, szent lelkedet add nekünk, és támogass általa, hogy ez így lehessen. Imádkozunk az ünnepünk folytatásáért. Kérünk, hogy Te áld meg. Te áld meg a családban eltöltött időt és a beszélgetéseinket, együtt léteinket, hogy azok valóban tartalmasak lehessenek. Kérünk, hogy könyörülj meg a betegjeinken, azokon, akiknek az ünnepet is beteg ágyhoz kötve kell eltölteni. Könyörülj meg a megszomorodott szívűeken, könyörülj meg azokon, akik most hordoznak olyan terhet, melyek alatt roskadoznak, hogy ők is hozzá tudjanak fordulni, és megtapasztalhassák erődet, békességedet. Imádkozunk hozzád egyházunkért, imádkozunk vezetőinkért, könyörgünk népünkért, azért, hogy segítsd el józanságra, arra fajta józanságra népünket, melyről az ige is szólt most hozzánk, hogy felismerhessük végre a helyzetünket, megláthassuk igazán, hogy hol is vagyunk, hová is tartunk, hogy mire építettük az életünket eddig, és hogy ez mennyire nem biztos, mennyire nem szilárd talaj, és tudjunk őszintén odafordulni hozzád, mint többen, hogy az általad adott szilárd alapra építsük immár az életünket. Kérünk, hogy segíts és vezess mindnyájunkat ebben. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg, kérünk, imádságunkat kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most a Jézus Krisztustól tanult imádságot.
Mi, Atyánk, hitott a mennyekben, szentelkessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, arra megnékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom,
és a dicsőség mindörökké. A hirdetéseket hallgassuk meg. Múlt vasárnap délután 3 órai kezdettel itt a templomunkban kisköri presbiteri találkozó volt. A mi Úrunk Istenünk legyen áldott azokért az áldásokért, ajándékokért, amelyeket akkor kaphattunk, és köszönjük mindazok fáradozását, akik bármilyen módon hozzájárultak ehhez az alkalomhoz. Isten áldja meg őket gazdagon, most leginkább azzal, hogy a feltámadás öröme az igazán betölthesse a szívüket. Sok szeretettel várom és hívom a testvéreket a holnap délelőtti ünnepi istentiszteletünkre is, tehát második napján is a szokott időben 10 órától lesz itt a templomunkban istentisztelet, és ezen a holnapi istentiszteleten is megterítjük az Úrnak szent asztalát. Hirdetem most is azt, hogy betegeknek, idős testvéreknek, tehát akik nem tudnak eljönni az ünnepi istentiszteletekre, de szeretnének úrvacsorát venni, szívesen elviszem házhoz. Kérem a testvérek segítségét abban, hogyha tudunk ilyen gyülekezeti tagunkról, akkor tessenek szólni. Köszönöm szépen előre is a segítséget. Szeretettel hívom és várom a testvéreket az ünnep utáni hét alkalmaira is. Hétfő este, mivel még húsvét hétfő is ünnep, ezért a keresztkérdések kurzusunk esti alkalma az most elmarad. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak itt a templomunkban, 10 órától pedig babamama kör lesz. Szerda este most kivételesen elmarad a kurzus már végzetteknek az alkalma. Csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, pénteken pedig 7:30 órai kezdettel bibliakör lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Ezen az istentiszteleten Szarka Miklós, református lelkipásztor fogja hirdetni Isten igéjét itt közöttünk. Az istentisztelettel egy időben a gyermekek számára lesz gyermekóra, két csoportban, illetve a pici babákkal a babaszobában lehet követni televízión az istentiszteletet. Készen vannak a húsvéti hírlevelek, azok a testvérek, akik már az elmúlt napok alkalmain itt voltak, azok tudják, és tudom, hogy sokan el is vitték már, de akik még nem vitték el, kérem és kérjük, hogy vigye el mindenki a sajátját is, illetve vigyük el azoknak a testvéreknek, akik a környékünkön laknak, és talán nem jöttek most az utcánkban, vagy szomszédságban, kérjük, hogy juttassuk el hozzájuk is a hírlevelet. Köszönjük ezt is. Örömmel hirdetem, hogy most is lesz nyári gyülekezeti tábor. Július 11-től 17-ig a szilvásváradi Lipicai Hotelben. Készültek előzetes tájékoztató lapok. Ezeket megtaláljuk hátul, ott a kijáratnál, a persely mellett. Az érdeklődő testvérek nyugodtan vigyenek el belőle, és hívunk mindenkit, ahogyan az az elmúlt években is volt, gyermekek, fiatalok, középkorúak, idősek, tehát kortól függetlenül mindenkit sok szeretettel hívunk erre a hétre, amely hét a fizikai pihenés mellett a lelki feltöltődést is szolgálja, illetve elsősorban azt szolgálja, illetve a közösségnek az épülését, erősödését. Meghívást kaptunk egy keresztény ifjúsági találkozóra, a plakát az ott van hátul a hirdető táblán. Ez a keresztény ifjúsági találkozó május 14-én szombaton délután 13:30-kor kezdődik, és a budaörsi evangélikus templomkertben lesz. Ugyancsak meghívás érkezett hozzánk keresztény könnyűzenei koncertre, amely pedig április 30-án 16:30 órai kezdettel lesz, szintén az evangélikus gyülekezetnél, tehát a Szabadságút 75 szám alatt. Az adakozás lehetőségét is említem. Emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegény életté érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Végül minden kedves testvéremnek Istentől gazdagon megáldott húsvéti ünnepeket kívánok. Most pedig a 357. dicséretünket keressük meg, tehát 357. dicséretünknek a 6. és 7. verszakait énekeljük, a 7. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!